Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Egy nagyon nagy jelentőségű bibliai könyvnek a tanulmányozását hirdettük meg, amelyről érdemes megjegyeznünk Newtonnak, az angol csillagásznak a kijelentését. Newton nagyon szerette a Bibliát, és kommentárokat is írt hozzá angol és latin nyelven. Dániel könyvéhez is több kommentárja létezik. Remélhetőleg egyszer majd magyarul is megjelennek ezek, mert mind a mai napig nagyon figyelemreméltó megfigyeléseket tett Newton, és ő mondja az egyik kommentárjában, hogy aki Dániel könyvét nem ismeri, az a kereszténység alapjait nem ismeri. Ez egy nagyon határozott mondás, de nagyon nagy alapja van, amit a Biblián belül maga Jézus Krisztus is megerősít. Például Jézus Krisztus egy ízben, amikor a tanítványainak a jövőről beszélt, és a történelem előrehaladásáról, Máté Evangélium a 24. fejezetében, akkor azt a megjegyzést tette, hogy amikor látjátok majd azt a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott ott állani a szent helyen, aki olvassa, értse meg. És Jézus nem is beszél többet erről a Dániel könyvében szereplő jelképről, nem is beszél többet a jövendőlésről, csak azt mondta, hogy aki olvassa, értse meg, vagyis azt mondta, hogy elő kell venni Dániel könyvét, el kell olvasni, és aki odafigyel és kíváncsi arra, hogy mit is hozott Isten a tudomásunkra ezáltal a könyv által, az meg fogja érteni. Dániel könyvében nagyon sok jelkép szerepel, nem annyi, mint a Jelenések könyvében, de ettől függetlenül mind a két könyvre azt mondhatjuk, hogy a Bibliának a legkönnyebben érthető könyvei. Mert az elrendezésük kristálytiszta, a szerkezetük világos, és ahol sok jelképet használ a Bibliót, nem azért használja, hogy homályosítson, hogy ködösítsen, hanem azért, hogy még nyilvánvalóbbá tegye a jövőt, de csak azok számára, akik utána járnak. Ne felejtsük el, hogy Jézus máskor is visszautal Dániel könyvére, nevezetesen a 7. fejezetére, amelyben először szerepel ez a kifejezés, hogy emberfia. Jézus önmaga címét, egyik legfőbb címét, hogy ő ember fiának nevezte magát, ez Dániel könyvéből kölcsönözte, és Dániel könyve 7. fejezetéből vonatkoztatta önmagára és egész küldetésére, hogy ő isteni származással bír, ő a mennyből jött, de ember fia, egyesül benne az isteni és az emberi természet. Még egy harmadik Biblia verse is hat hivatkozzam, Pál apostolnak 3 hét állt rendelkezésére, hogy Tesszalonikában hirdesse az igét. Azért nem több, mert elűzték a városból. Egyszerűen kiutasították, és el kellett hagyni a várost. És 3 hét alatt Pál annyira mélyen elmondta a bibliai tanításokat, köztük Dániel könyvét is, hogy azt olvassuk az első Tesszalonikai levél 5. fejezet első versétől, így mondja az apostol, hogy az időkről és az időszakokról pedig nem szükség, hogy írjak néktek. A történelemnek az idei és időszakai, hogy Isten milyen nagyobb időszakokat különböztet meg a történelmünkben, ez Dániel könyvétől fogva használatos kifejezés. Dániel könyvében bontakozik ki először a világtörténelem úgy, ahogy ma ismerjük. A mai fejezet, most Dániel könyve a 2. fejezetéhez érkeztünk, több mint 2600 évvel ezelőtt íródott. Figyeljünk az időpontokra, 2600 év, ez több mint kétszer olyan hosszú, mint a magyar történelem. A honfoglalás óta a magyar történelem, majdnem ugye 2,5-szer olyan hosszú időszak. 2600 évvel ezelőtt Isten bevilágította ennek a prófétának az emberi történelmet egészen napjainkig, sőt, a holnapot és a holnap utánt is meg fogjuk látni, mert most Dániel könyvének az első nagy profétikus összegzése lesz majd a cél, hogy ezt a mai délután során megismerjük. Dániel könyvének a szerkezete nagyon egyszerű. 12 fejezetből áll a könyv, és úgy lehet könnyen eligazodni benne, hogy az első 6 fejezet és a második 6 fejezet. Az első 6 fejezet az történeti részeket tartalmaz, tehát a korabeli történelem bizonyos összefüggéseit, kivéve a 2. fejezet, amit most tanulmányozunk, mert ez már egy profécia lesz. A 7. fejezettől a 12. fejezetig pedig 4 nagy profécia található, tehát ebbe beletartozik a 2. fejezet, utána a 7. fejezet, ami különálló rész, A 8. és a 9. fejezet együvé tartozik, az a harmadik nagy profétikus összegzés, és a 10-11-12. Fejezet. Tehát összesen ez 4 nagy profécia sorozat. A második fejezetben, a 7. fejezetben, a 8. és 9. fejezetben, és a 10., 11. és 12. fejezetben. Ezeket a nagy távlatú jövendőléseket vázlat proféciának nevezzük. Sajnos ez nem elterjedt név. Ha valaki járt hittanra vagy egyházi alkalmakra, sajnos ezzel a szóhasználattal nem nagyon találkozott. A vázlat profécia az, 10 van összesen a Bibliában ilyen vázlat profécia, tehát ezt is könnyen meg lehet jegyezni, ami a történelem egy adott pontjából kiindulva egészen Jézus második eljöveteléig bevilágítja az emberi történelmet. Ezt nevezzük vázlatproféciának, és azért így, mert nagyon vázlatosak ezek a jövendőlések, részletekben nem mennek bele, viszont ezred éveket fognak át. Tehát azért is nem mehetnek bele részletekben, mert akkor elvesznénk a történelem dzsungelében, hanem hogy úgymond felülnézetből, bizonyos szempontok alapján egy ilyen diakrón metszésben megmutatják az emberi történelem leglényegesebb alakulás folyamatait. Ezek közül a 10 vázlat profécia közül most az elsőre térünk. Tehát most, amit ma délután tanulmányozunk, ez az első vázlat profécia. Ez Dániel könyve 2. fejezetében található. Akinél van Biblia, kérném szépen, hogy nyissuk meg a Bibliát, és már is térjünk rá arra, hogy mikor, milyen körülmények között adta Isten ezt a jövendőlést, mert mind a 10 vázlat profécia elején ott van, hogy kinek adta, mikor adta, és milyen célból adta. Ezért kezdődik így a Dániel könyve 2. fejezet 1. verse, hogy a Nabukodonozor uralkodásának 2. esztendejében álmokat látott Nabukodonozor, és nyugtalan lőn az ő lelke, és álma félbe szakadt. Tehát megmondja ez a jövendőlés az, hogy Isten ezeket az álmokat Nabukodonozor királynak adta. Nabukodonozor a 2. babiloni birodalom uralkodója volt, és pontosan tudjuk az urák uralkodásának a körülményeit, az ő 2. esztendeje. Tehát azt mondja, a Nabukodonozor uralkodásának 2. esztendeje, ez az időszámításunk előtti 605. év. Tehát időszámításunk előtti 605. év. Erre mondtam azt, hogy innen visszaszámítva ez több mint 2600 év, amikor Isten a jövőt kinyilatkoztatta Nabukodonozor előtt. A jövőt Isten háromféleképpen nyilatkoztatja ki a Bibliában, álmokban, látomásokban és gondolatikletésben. Ez az első kinyilatkoztatás álomban történt. Profétikus álomban hozta Isten Nabukodonozor tudomására a jövőt. A Nabukodonozor ezt az álmot elfelejtette. Ő tudta, hogy valami jelentőség teljes álma volt, fölriadt, félbe szakadt az álom, visszaludt, fölkelt reggel, de tudta, hogy valami rendkívülit kapott, de egyszerűen elveszítette a fonalat. Magát az álmot is elfelejtett, tehát sokszor van így egyébként velünk is, hogy valami nagy dolgot álmodunk, aztán reggel már híre hamba nincs a tudatunkban a dolognak. És nyilván, hogyha elfelejtette az álmot, nem is tudott gondolkozni róla, ezért a királyi udvarban meglehetősen nagy számban ott tartott és jól tartott írástudókat hívta Nabukodonozor, és kérte a babiloni bölcseket, hogy mondják el az álmát és fejtsék is meg. Tehát mind a kettőt, mondják el az álmát és fejtsék is meg. Persze a bölcsek föl voltak háborodva, ők úgy gondolták, hogy ha a király elmondta volna az álmát, akkor valamit összehoztak volna megfejtésként, de így, hogy kitalálni azt, hogy egy uralkodó mit álmodott, és milyennek az értelme, ez teljességgel lehetetlennek látszott. Ha valaki úgy olvassa tovább a történetet, úgy felháborodik, hogy Nabukodonozor elkezdte fenyegetni a bölcseit. Azt mondja, hogy ketté tépetlek titeket, és a házaitokat szemétdombokká tesz, és kiírtatom itt az egész garnitúrát, tehát önmagából kikelve, minősítetlen hangot használva lehordta a bölcseit. Ha valaki ezen megütődik, biztos, hogy a stílus nem volt a legszerencsésebb, de valamilyen meggondolkoztató a dologban. Mert azt mondja a Nabukodonozor, hogy ha ti valóban bölcsek vagytok, ha ti valóban tudjátok, hogy ezek a ti isteneitek mit határoznak, akkor az se lehet probléma, hogy ha nem tudom az álmomat, mert ha ti kapcsolatban vagytok a magasabb lényekkel, akkor Mi problémát jelent az, hogy az álmot magát is meg tudjátok jelenteni? Nem csak akkor, hogyha én elmondanám az álmomat, akkor azt mondja, a hamis és tétovázó beszédet koholtok, hogy most kikéritek magatoknak, és kéritek, hogy mondjam el az álmomat, majd megmondjátok a jelentését. Mondjátok el az álmot is, mert ha ti valami magasabb világ küldöttei vagytok, akkor kérjetek erre nézve is utasítást. Hát ez teljességgel lehetetlennek látszott. Nabukodonozor azonban az indulatában kimondott fenyegetőzését komolyra vette, és úgy tartotta, hogy ha a záros határidőn belül nem mondják meg az álmát és az értelmét, valóban mindenkit kiirtat. És ezek közé, a babiloni bölcsek közé tartoztak azok a héber ifjak, akiket a 70 éves fogság elején elhurcoltak Babilóniába, tehát Dániel és három társa, Sidrák, Misák, Abednégó, ő fölöttük is a kivégzés kardja lebegett. Ők azonban nem kétségbe estek, hanem Istenhez fordultak. Folytatódik Dániel könyve második fejezetének a leírás, hogy imádságban Istenhez fordultak, mert ők is érezték, hogy itt biztos valahogy Isten nyúlt bele az események menetébe, és kérték Istent, hogy világosítsa meg az elméjüket, és Dániel megkapta az álmot is Istentől, és az álomnak az értelmét is megjelentette neki az Isten. Amikor jelentkeztek az udvarmesterek fejedelménél a király előtti bebocsátatásra, és megjelentek Nabukodonozor előtt, ezért volt olyan szép a vallomásuk, mert így olvasom az előzmények kihagyásával a második fejezet 25. versétől. Akkor Ariók, ez a bizonyos udvarmesterek fejedelme, sietve bevitte Dánielt a király elébe, és mondta, találtam férfiút Júdának fogoly fiai között, aki a megfejtést megjelenti a királynak. Szólt a király, és mondta Dánielnek, akit Baltazárnak neveztek, ugye Dániel nevét is babiloni névre átkeresztelték, mint hogy a szokás volt régen, csak ugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, amelyet láttam, és annak értelmét? Felelt Dániel a király előtt, és mondta, a titkot, amelyről a király tudakozódott, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lesz az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása te ágyadban ez volt. Néked, ó király, gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután, és aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak, és te megértsed a te szívednek gondolatait. Hadd álljak meg itt egy pillanatra, mert olyan gyönyörű szép ez a magyarázat, még az álom megjelentetése előtt, hogy azt mondja Dániel, hogy nem én vagyok valami különleges ember, hogy én nem álomfejtő vagyok. Nincs ilyen mesterségem, hogy én mások álmát megfejtsem. Ez az álom, király, ez egy rendkívüli álom volt. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy én egy kis füzetet írtam a Biblia az álmokról, ez a címe. A 20. század is nagyon szereti az álmokat, Krúdy Gyula álmos könyvét adják ki, álmok lexikonát, nem tudom én mit. Nagyon sok ember babonás alapon hisz az álmokban, és tücsköd bogarat belemagyaráz az álmaiba. Ezért jó tudni, hogy a Biblia szerint ötféle álom lehetséges az életben. Ötféle álom. Az első a hétköznapi álom, amit mindannyian álmodunk akkor, ha tele vagyunk szorongással, feszültséggel, túlhajszoltsággal, vagy egy egyszerű recept, hogy este nagyon be kell vacsorázni, amit nem ajánlok senkinek, csak mondom, hogy este valaki nagyon bevacsorázik. Főleg nehéz ételeket, olajos vagy más zsíros ételeket garantált, hogy lesz álma, nem is akármilyen. Ezeket nevezi a Biblia hétköznapi álmoknak, és azt mondja, hogy az ilyen álomban a hiába valóság is sok. Ez Prédikátor könyve 5. fejezetében lehet olvasni, hogy álom szokott következni a sok foglalatosság után. Amikor ember nem tudja kipihenni a dolgokat, a tudat mozog, az agy dolgozik, fölvetíti a tudat falára a képeket. Álom szokott következni a sok foglalatosságból, és az ilyen álmokban a hiába valóság is sok. Jobb is elfelejteni ezeket az álmokat, és legközelebb nem annyira bevacsorázni. Vagy egy kicsit sétálni este, vagy egy kicsit úgy lejjebb ereszteni, és hogy úgy menni bele az éjszakába, hogy megpihenve, megnyugodva. A hétköznapi álmok mellett szól a Biblia még féltő álmokról is. Az Énekek éneke 3. és 5. fejezetében olvassuk a féltő álmokat, például szerelmesek egymás iránt, amikor úgy félnek, hogy elveszíti egyik a másikat. Még a jegyesség előtt, vagy éppen azután, hogy mi lesz akkor, hogy ilyet is sokan talán átéltek az életükben, ezek a féltő álmok, az aggódó álmok. Harmadik álomfajta azok az intő álmok. Erről Jób könyvében olvassunk a 33. fejezetben, hogy az emberek, amikor este végre megnyugszanak, lefekszenek, még van egy kis idejük úgy átgondolni a dolgokat, és úgy lecsendesednek, és akkor úgy eszükbe jutnak bizonyos dolgok, amik a nap során történtek, vagy az elmúlt hét során történtek. És ugye azt mondja ott a Jób könyve, hogy maga az Isten ad az embereknek megintéseket, felismeréseket, hogy az ember kicsit másképp lássa az életet, mint éber állapotban látta, tisztában és világosabban láss így az éberség és az elalvás határmesdjéjén. Aztán a negyedik álomfajta, az egy elég szomorú álom, Jeremiás könyve van tele ezzel, a hiába való álmok. A hamis proféták ígérgetései, a világon elmondott sok-sok álom. Hányszor mondják a politikusok is, hogy álmodjunk nagyot. Hát körülbelül ezt csinálják. Álmodjunk nagyot, hogy milyen szép lesz a jövő. Hát arról legfeljebb álmodni lehet, hogy szép, de most meglátjuk majd, hogy milyen lesz a jövő, mert ebben az álomban ez is benne lesz. Tehát amikor az embereket hitegetik azzal, hogy majd lesz jobb jövő. És ugye azt mondja a Biblia, hogy erre egy intézményesített csoport is van, ezeket nevezi hamis profétáknak, akik mindig ígérnek az embereknek fűtésfát, mindig bizonyos álmokat az emberek elé eregetnek, ezeket a Biblia hiába való álmoknak nevezi. Mi most azonban az 5. álommal fogunk foglalkozni, az 5. álom a profétikus álom. A profétikus álom az, amit itt Dániel mondott, hogy van Isten az égben, aki megjelenti a jövő titkait. És Isten az égben sokszor így hozza tudomásunkra a jövőt, hogy bemutatja számunkra egy olyan állapotunkban, amikor nyugodtak vagyunk, tehát amikor lefekszünk és alszunk. Vagy amikor fent vagyunk, de azt nem álomnak nevezzük, hanem látomásnak, mert ugye ez a különbség a Bibliában az álom és látomás között, hogy az álom az egy teljes tudati nyugalomban van, a látomás viszont éber állapotban, de ugyanolyan nyugalmat varázsolva az ember köré, mint hogyha éjjel aludnék. Tehát ebben a két helyzetben, álomban és látomásban, de Dániel könyve 10. fejezetétől a 3. kijelentés formával is találkozunk, ez pedig a gondolatihletés. Amikor Isten igéket jelentett ki, konkrét kijelentéseket jelentett ki a prófétának a jövő felől. Itt azonban nézzük a Biblia első vázlat proféciájában, hogy mi is volt ez az álom. Rögtön Dániel mondja, és olvasom is a 31. verstől. Te láttad, ó király, és íme egy nagy kép. A magyar fordítást tudjuk, a Vizsói Biblia 1590-es, akkor még ilyen szavunk nem volt, hogy szobor. A szobor szó, az csak 19. századi. Ilyen szavunk nem volt, hogy szobor. Ezért, ha olyasmit akartak régen az őseink mondani, hogy szobor, arra azt mondták, hogy kép. Vagy azt mondták, hogy álló kép. Így különböztette meg mondjuk a festményt, az kép, és a szobrot az álló kép. Én azonban most mindenki engedelmével már a mai nyelvhasználatnak megfelelően olvasnám. Te láttad, ó király, és íme egy szobor, egy nagy szobor. Ez a szobor, mely hatalmas volt, és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és ábrázata rettenetes volt. Annak a szobornak feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasai és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Nézted, amíg egy kő leszakadt kéz érintése nélkül, és letörte azt a szobrot vas cserép lábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyé zúzódott a vas, cserép, réz, ezüst, arany, és lettek, mint a nyári szérű napolyva, és felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. Az a kő pedig, mely leütötte a szobrot nagy hegyélőn, és betöltötte az egész földet. Ez az álom, és értelmét is megmondjuk a királynak. Kedves hallgatók, nagyon egyszerű volt ez az álom. De ez jellemző a Biblia összes proféciájára, hogy az emberi történelmet olyan egyszerűen mutatja be, de mégis olyan mélységesen, hogy azt ma a legnagyobb történészek se találják ki. Ma ugye tudjuk jól, hogy egy világ történelme az legalább 20 kötet. A Biblia 10 lapnyi vázlatproféciába belesűríti az egész emberi történelmet. Azért nagyon nagy különbség. Egyrészt 20 kötetet senki nem tud elolvasni. A 10 lapot azonban meg tudja az ember jegyezni, és csak úgy csodálkozik, hogy micsoda egyszerű módon Isten évezredeket, évszázadokat, összefüggéseket, történelmi alakulásfolyamatot ki tudott jelenteni. Miért szobort látott? Miért szobrot látott Nabukodonozor? Miért éppen ilyen formában mutatta be neki a jövőt? Miről is gondolkozott Nabukodonozor az álmában? Dániel megmondta neki, hogy az volt a te szíved gondolata, hogy mik lesznek ezután? Mi lesz majd a gyerekeid, unokáid idejében? Mi lesz a jövő? Hova tart a történelem? Merre tart a történelem? Ugye nagyon sokan régen is ma még inkább gondolkoznak ez, hogy merre tart ez a világ. Nabukodonozort is ez kötötte le. Isten szent lelke itt tudott beleszövődni az ő gondolataiba, és Isten itt tudott álmot adni Nabukodonozornak, tehát ennek előzménye volt. Nabukodonozort foglalkoztatta valami, és erre nézve adott választ Isten az álomban. De miért szoborban? Nagyon egyszerű a válasz. Ha valaki úgy végignézi, hogy az emberi történelemben mikor jöttek divatba a szobrok. Ma annyira tele vagyunk szobrokkal, főleg Magyarországon, egy rettenetes, már maga pénzben is, hogy mennyit költ egy ország a szobrokra, az, hogy mennyi szobrot gyaláznak meg, meg mennyit bekerül azoknak a rendbehozataluk, ez meg mindig újságcikk, ugye, hogy most ezt a szobrot öntötték le, megtisztították 3 millióért. Akkor azt a szobrot lopták el, mert rész volt benne, akkor újra kellett csinálni. Most a híres embernek a síremlékét, hogy tele vagyunk szobrokkal. Ez a szoborkultusz, ez Babilóniából indult, világhódító körútjára. Igaz, hogy máshol annyira nem hódít, mondjuk Afrikában nincs ennyi szobor, vagy nem tudom én, a szegényebb országokban, de valóban a szobor állítás, hogy szobrokkal tisztelegnek bizonyos emberek vagy események emléke előtt, ez az időszámításunk előtti 7.-6. században indult el világkörüli útjára, mert a babilóniak szerették volna magukat a legnagyobb nemzetnek tartani. Épp Dániel könyve 3. fejezetében, amivel majd ezután foglalkozunk, olvashatunk olyanról, hogy Nabukodonozor király szobrot állítotott magának, nem is akár mekkorát, óriási nagy szobrot emeltetett magának, hozzá még szín aranyból. Tehát Isten azon a nyelven adta a proféciákat, amelyet megértettek. Egy pogány királynak ezen a nyelven lehetett tudomására hozni dolgokat. Isten nem különleges jelképeket választott, azon a nyelven beszélt hozzá, ami őt lekötötte, és ami őt körülvette. Ezért az emberi történelmet Isten egy hatalmas, nagy szoborkolosszus képében mutatta meg a királynak. És itt ugye az első kérdésünk a kétkedésé, mert ugye az emberi történelem az egy folyamat, így szoktuk mondani, hogy folyamat. Ahol folyamat van, ott mozgás van, alakulás van. A szobor az pedig egy zárt dolog, az egy statikus dolog, ott nincs alakulás. Egy szobor áll a maga mozdulatlanságában, hogy lehet így a történelmet bemutatni? Mintha maga az Isten nehezítené meg a helyzetet, mert mondom, a történelem az tere van változással, alakulással, transformációval, mindennel. Hát hogy lehet egy ilyen zárt, szoborszerű képződményben bemutatni az emberi történelmet? Csak itt jön a második dolog, hogy ez a szobor, ez különböző részekből volt. A feje aranyból volt, de a két válla és a karjai már csak ezüstből. Az oldalai, a hasa már csak részből, vagy bronzból. A két lábszára az már csak vasból. És a legmegdöbbentőbb az volt, hogy amikor látta a király a szobrot, a két lábfej az már vas és agyag, vas és cserép, elegyíthetetlen elegyéből volt, hogy a vas és a cserép hosszabb ideig nem elegyedik, csak bizonyos ideig, míg a vasra rátapasztják azt az agyagot, aztán az, ha megszárad, lepattogzódik. Tehát ez egy két olyan anyag, ami tartósan nem tud ötvöződni vagy elegyedni. Honnan indultunk? Az aranyból. Hova érkeztünk? A sárig. Na itt van a folyamat. Itt van az alakulás. A szobor önmagában, mondom, az egy kolosszus, ez egy zárt, mozdulatlan valami. De hogy elkezdte nézni a szobrot, az rögtön feltűnő volt, hogy aranyból indulunk, aztán a végén a sárhoz érkezünk. Na itt van a proféciának egyik nagyon súlyponti tanítása. Ilyen az emberi történelem. Egyre értéktelenebbé válik. Milyen értelemben mondja ezt Isten, és milyen értelemben tanítja a Biblia? Olyan értelemben, hogy haladunk előre az emberi történelemben, maga az emberi élet egyre értéktelenebb lesz. Azt csinálnak az emberekkel, amit akarnak. Millió szám, 100 millió szám ölik meg az embereket, és egyáltalán az emberi történelemben olyan dolgokat engednek meg maguknak az emberek, amiket talán az állatokkal nem engednének meg. Hogy az ember, akire azt mondja az Isten Ézsaiás könyve 13. fejezetében van egy csodálatos kijelentés, hogy az embert szín aranyát teszem, és értékesebbé Ofír aranyánál. Mert minden ember valami csodálatos lehetőséggel születik a világra, és minden ember egy végtelen nagy érték. De az emberi történelemben éppen az veszíti el az értékét, aki a középpontba kell, hogy álljon, tudnik az ember. És elérkezünk egy olyan történelembe, ahol már az állatokat többre tartják, mint az embert, vagy a tárgyaknak nagyobb az értékük, mint magának az embernek. Ez egy félelmetes dolog, hogy az aranytól a sárig megy az emberi történelem, tehát a fémek érték csökkenésében azt akarta Isten Nabukodonozor tudomására hozni, hogy a történelem gyengül, a történelem elerőtlenedik, és a történelem az halad a vég felé. Ez megint csak ellentétes az emberi vágyakkal. Mi emberek a történelmünket szeretnénk végtelennek látni, hogy itt a Földön végtelen legyen élet, és hát vannak problémák, meg háborúk, meg gonoszságok, de hát annyi mindenből kimászott már az emberiség, majd csak lesz jobb jövő, majd csak lesz jobb világ. Az emberek mindig a jobb jövő reményében élnek. Ebben akar hinni az ember, az illúziói, az ábrándjai e felé viszik az embert. Isten viszont bemutatta az álomnak ebben a részében, hogy ember, ha a történelemről gondolkozol, akkor szokjál ahhoz hozzá, hogy a történelem az leépülés. A történelemben nem evolúció van, a történelemben visszafejlődés van. Mindig csak ellentétes az emberi vágyakkal is, és elképzelésekkel. A történelemben visszafejlődés van. Nem a technika, meg a műszaki haladás, hanem az emberi élet és az emberi erkölcsiség a fő szempont itt. Tehát ugye a Biblia azt mondja, hogy az élet értéke mindig azon múlik, hogy az embert mennyire becsülik meg. Hogy az embernek mennyi az értéke. Amikor egy számítógépnek nagyobb az értéke, mint egy embernek, amikor mobiltelefonért képes a másikat megölni, hát akkor ez kifejezhetetlenül mutatja azt, hogy hova jutottunk, hogy az ember a semmi, a létrehozott, az általa létrehozott tárgy az meg a minden. Tehát ezt mutatja ez a jövendőlés, hogy az emberi történelem el fog gyengülni. Az arany után már csak egy értéktelen fém jön, az ezüst, ezüst után jön a bronz vagy réz, utána már csak a vas, és végén a sári jutunk. Ez különben szinte minden ókori népnek a felfogása ez volt. Mindannyian ismerjük az aranykor, ezüstkor, részkor, vaskornak a képzetét a görögöknél, rómaiaknál, más népeknél is. A Biblia ezt megerősíti, és azt mondja, hogy az emberi történelem, ha nem is hirtelen, drasztikus, de folyamatos leépülés. De van egy drasztikum is az emberi történelemben. És a drasztikum pedig az, hogy az emberi történelem egyszer be fog fejeződni, de drámai módon fog befejeződni. Nem úgy szépen lecsendesül, nem úgy, hogy valami folyamatos leépüléssel egyszer csak szépen utolsó csóhajt majd, hanem azt látta a király, hogy állt ez a szobor maga fenségében, úgy tetszett, hogy ez örökkévaló, de hát azt lehetett látni, hogy az agyaglábakon áll, tehát ami agyaglábakon áll, az lehet, hogy örökkévalónak látszik, de az lehet olyan, hogy a holnapot már nem éri meg. Mindig egy pókfonálon függ az emberi történelem. És amikor nézte ezt a hatalmas szoborkolosztus a király, akkor azt látta, hogy egyszer csak egy kő, ahogy később Dániel még magyaráz, egy hegyről elkezd leesni a kő, de kézérintése nélkül. És hogy leesik ez a kő, rásik a szoborkolosztusnak a talapzatára, és a szoborkolosztus, mivel hát erőt nem tud kifejteni, védekezni nem tud, agyaglábakon áll, szétpattan az agyag és a vas, meglódul az egész szerkezet, és úgy elvágódik, hogy ott ízé porrá zúzódik minden. Mit jelképez a Bibliában az első vázat proféciának ez a mozzanata? Az emberi történetnek egyszer vége lesz. És úgy lesz vége az emberi történetnek, hogy azt nem ember fogja befejezni. Sokan féltek már 200 évvel ezelőtt az éhhaláltól. Malthusa, ugye az angol közgazdász azt mondta, hogy az emberiség azért fog kiveszni, mert a népesség az mértani haladvány alapján szaporodik, a tápláló anyagok, vagyis az élelmiszerek pedig csak számtani haladvány alapján. Tehát az emberiségnek egyszer nem lesz mit ennie. Ettől ma is sokan félnek, de ezt hadd mondjam el, hogy ez alaptalan félelem. Ma 6,5 milliárd ember él a Földön, és egyes számítások szerint 40 milliárd ember is élhetne, és mindenkinek lehetne betevő falatja, hogyha nem ilyen lenne az elosztás, a termelés, a szállítás, a tulajdoni viszonyok. 40 milliárd embert ez a Föld el tudna tartani. Az az ember bűne, hogy 6 milliárd ember közül most 1,5 milliárd éhezik. Az az ember bűne, nem Isten teremtett kis bolygót, nem az Isten teremtett rossz növényzetet, vagy rossz kultúrát ezen a földön. Ez az embernek a bűne. Aztán később a 19. században féltek a hőhaláltól, féltek a fagyhaláltól. 20. században féltek az atomhaláltól, hogy majd az ember majd megnyom egy gombot, és akkor levegőbe repül a Föld. Például ugye Szent Györgyi Albertől is szoktuk idézni egyik utolsó nyilatkozatát, amit a Magyar Rádiónak tett ilyen távkapcsolással Amerikából, hogy azt mondta, hogy annyi atombomba van elásva a Földbe, hogy 10-szer meg lehetne semmisíteni már a Földet. És ő fél attól, hogy valakinek a keze, az ujja majd találkozik azzal a gombbal, ami levegőbe röpíti a Földet. Jó lett volna megmondani Szent Györgyi Albertnek is, aki egyébként Zsoltár parafrázisokat írt, és az élete végén a valláshoz, a Bibliához is fordult, de jó lett volna a tudomására hozni valamikor a 70-es években, hogy ettől nem kell félni. Mert a Biblia azt mondja, hogy kéz érintése nélkül lesz vége a világnak. Nem kell félnünk atomhaláltól, hőhaláltól, fagyhaláltól. Isten nem engedi azt, hogy az ember a nem általa teremtett földet levegőbe röpítse, vagy tönkretegye, hanem emberi kéz érintése nélkül szakad le a kőszikla. Na de ki a kőszikla? Kőszikla jelképe a Bibliának egyik legáltalánosabban használt jelképe. Mózes első könyve 49. fejezetétől, Mózes 5. könyve 32. fejezetén át, a Zsoltárok könyvében, főleg a 63. 64. Zsoltárban, Ézsajás könyve 28. fejezetében. Olyan jelkép, amit már az Ószövetség is számtalan módon használ, az azonosítását maga Jézus is kétszer végezte el, hogy kit nevezünk kősziklának. A hegyi beszédet Jézus mivel fejezte be? Hogy a bölcs embert, aki hallja és megcselekszi a tanításaimat, mondta Máté 7. fejezetében, hasonlítom a kősziklára épített házhoz, vagy ahhoz az emberhez, aki kősziklára építette a házát, aki hallja és megcselekszi az én beszédeimet. Tehát a kőszikla, ez Jézus Krisztus, nem egyszerűen elismerve, hogy ő létezik, hanem hallani és megcselekedni a beszédeit. Ilyen viszony Jézus Krisztushoz. Ez a kőszikla. A Máté evangélium a 21. fejezet 42. 44. versei között pedig azt mondta Jézus, hogy sohasem olvastátok az írásokban, hogy a kő, amit az építők megvetettek, lett a szegletnek feje, aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. A kőszikla mindig messiási jelkép. A messiásnak, Jézus Krisztusnak persze sok jelképe van a Bibliában, bizonyára sokat ismerünk is, például a bárány jelképe, a víz jelképe, de a kőszikla is egy ilyen messiási jelkép, annyit jelent, hogy ahogy egy házat is egy biztos alapra kell építeni, az az ember, aki biztos alapra akarja építeni a házát, az ismerje meg Jézus Krisztust, és az életét adja át neki, essen úgy a kősziklára, hogy a kősziklára ráforjon és arra épüljön fel. A kőszikla Jézus Krisztus, ti pedig vagytok a kövek, akik ráépültök, mondja az Efézus levél 2. fejezetében Pál apostol. Tehát hogyan is lesz akkor vége a világnak? Nem ember fogja ezt okozni, hanem Jézus 2. eljövetele. Az emberiség olyan drámai lehanyatlást él át, az emberi élet és az erkölcsök olyan mélyrepülést élnek át, hogy ennek a sötétségnek, a mélységnek a legalsó pontján Jézusnak meg kell jelennie, ki kell vennie az ember kezéből a föld irányítását, mert ha nem tenné, akkor valóban eljutna oda az emberiség, hogy levegőbe röpíteni a földet, vagy az átkos indulatok szétvetnék ezt a világot. Tehát itt van a Bibliának a nagy evangéliuma, és mind a 10 vázlat proféciában a súlypont jelen mindig ez, hogy Jézus mit fog tenni. Már itt az első jövendőlés nagyon szépen megmutatja, hogy a kőszikla fogja lezárni a világ történelmét. Jézus el fog jönni, és ebből a világból mit tud Jézus majd használni? Ez a következő mozzanat. Tudnék, hogy semmit. Ez a szoborkolosszus úgy, ahogy ledől, minden ízé porrá zúzódik, teljesen mindegy, hogy arany vagy cserép, ezüst vagy vas vagy réz, és fölkerekedik a szél, és mindent eltakarít, mert ennek a világnak minden egyes teljesítménye, minden egyes itt a földön létrehozott műve, az annyira szennyezett, hogy nem lehet felhasználni egy új világ építéséhez. Ma gyakran látunk régi épületek lebontását, eltakarítását. Ott is azt látjuk, hogy jobb, hogyha elvisznek onnan mindent. Már láttam olyan dolgot, hogy meghagytak egy-egy falrészt, az elkezdett ott penészesedni, de nem, jobb azt lebontani, jobb, szokták ma mondani, hogy buldózert neki, szóval az egészet újjáépíteni, mert nem megyünk semmire a régivel. Jézus Krisztusnak is az egész föld történelméből nem tud megőrizni, nem tud felhasználni semmit sem egy új világ építéshez. Ezért mutatja be úgy a profécia, hogy amikor elvitte, mint nyári szélű nap olyvát a szél a régi világnak a jelképes tartozékait, az a kő, mely kézérintése nélkül leszakadt, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. Ez mit jelképez? Ez annyit jelképez, hogy valami azért mégis marad ebből a világból. Nem az Eiffel-torony fog megmaradni, nem az egyiptomi piramisok fognak megmaradni, nem a világ 8 csodája, meg nem tudom én milyen nagy teljesítményei. Valami megmarad, illetve nem is valami, mert azt mondja, hogy az a kő nagy heggyé lett. Hát akkor kik fognak megmaradni? Egyetlen egy maradandó dolog van ezen az emberi világon, ezt a Biblia így mondja, a megváltozott emberek. A megváltozott emberek, akiket fel lehet támasztani egy örök új életre. Így mondja ezt a 90. Zsoltárban, például Mózes Zsoltárában a Szentírás, hogy a mi kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk, a mi kezünk munkáját tedd maradandóvá nékünk. Egy maradandó munka van itt a világon, hogy egy ember megváltozik, az élet törvényeivel összhangba kerül, Krisztus követője lesz, és Krisztus ezeknek az embereknek vissza fogja adni az életet, és ott lesznek Krisztus mellett. Ezért lesz ebből a kiskőből nagy hegy. Nagyon sokan fognak Krisztus által feltámadni, nagyon sokan fogják elnyerni az örök életet, ez is egy vigasztaló a profécia, hogy nagy hegy, óriási embertömeg lesz ott majd az örök életben, akikre Jézus azt mondta János Evangélium a 3. fejezete szerint, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Aki viszont újonnan születik itt a világon, megláthatja az Isten országát. Egy nagyon markány szóhasználat. Mindenkinek fölhívom erre a figyelmét. A Biblia szerint, hogy az ember a világra jön, és egy ember felnövekszik, ha megmarad az ember az önzésében, már pedig mindannyian önző módon növekedünk fel, ez tulajdonképpen a halál állapota. Tehát a Bibliában van ilyen kifejezés, hogy holtak voltatok a bűneitek miatt. Efézus levél 2. fejezete. Vagy Jézus azt mondta Máté 8. fejezete szerint, hogy hadd temessék el halottak halottaikat. Tehát az önzés miatt halott az ember és halott az emberiség. Ezért kell újjászületni. De mikor kell újjászületni? Itt az életünkben. Az újjászületés nem a halálunk utáni időszakra vár. Az újjászületésnek itt a földi életünkbe kell lezajlódnia, hogyha megismerjük Isten kinyilatkoztatott igazságait, szembefordulunk az önzésünkkel, szembefordulunk Isten segítségével saját magunkkal, ez a lelki újjászületés. Amikor az ember nem hisz önmagának, nem hisz a saját természetének, látja a természetének a romlottságát, látja az ember, hogy önmagában olyan életet él, mint hogyha beülünk egy kocsiba, de az a kocsi már rossz, mert agyon bitangolták, már nem arra megy a kormány, amerre akarjuk, és belátom, hogy ez rossz, ebből ki kell szállni. Ez csak az árokban megyek ezzel. Amikor az ember így látja már önmagát, hogy Pál apostol mondja a Római Levél 7. fejezetében, hogy nincs én bennem semmi jó. A természetem önző, én központú, romlott. Ez a földi életem újjászületése vár, és ezt az újjászületést az Isten el tudja végezni bennünk. Isten az, aki ezt meg tudja tenni az ember belátására, az ember közreműködésével, hogy más ember teremt belőlünk itt a földi életünkben. Ezt a Biblia az élet legnagyobb eseményének tartja. Ezért is ez a kifejezés, hogy újjászületés. Mert nagy dolog a születés, ha egy ember megjelenik a világban, egy új teremtmény, de ennél sokkal nagyobb az újjászületés, amikor felnőtt korban egy ember belátásra jut. Ezt a belátást nevezi a Biblia lelki szegénységnek például, amikor az ember kezdi látni már a valós összefüggéseit az életnek. Nevezi a Biblia annak, hogy először látjuk betegnek magunkat, mert addig mindig egészségeseknek láttuk magunkat, és azt mondja Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek van szükségük orvosra, hogy meggyógyítsam őket. Amikor az ember kezdi látni, hogy lelkileg ez az élet nem igazi élet, és hogy ki gyógyít meg engem, ki adja vissza nekem az igazi életemet. A Biblia nevezi ezt Istenre való szomjúhozásnak is, amikor az ember keresi az Istent, keresi az Isten akaratát, szándékait, amikor könyörög, mint Jeremiás könyörgött, hogy gyógyíts meg, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg, hogy megszabaduljak. Tehát amikor az ember életében, kinek-kinek az életében eljön ez a pillanat, ami persze egy folyamatnak egyik része, hogy az ember szembefordul önmagával, beismeri a maga gyenge, esetlen és romlott voltát, és kéri az Istent, hogy segítsen, hogy gyógyítsa meg. Ez az újjászületés. Nevezi a Biblia ezt igazi megbánásra jutásnak. Nevezi igazi bűnfelismerésnek, bűnnel való szembefordulásnak. Mindenesetre azok, akik az életben engedik magukat elvezetni idáig, azok ott lesznek majd Jézussal együtt az örök életben. Úgy érdemes megjegyezni, hogy kő és nagy hegy. Nagyon sokan lesznek ott. Egyszer Jézusnak felvetették a kérdést, hogy hát hányan lesznek az örök életben. Bizonyára az munkált a kérdező mögött, hogy nagyon kevesen. Hát ki az, aki itt a földi életben igazán megváltozik? Ki az, akiből igazán más ember lesz? És Jézus világosan mondta, hogy itt kiváltozik meg ezen a világon, az nem Istenen múlik. Mert Isten minden egyes embernek felajánlja az újjászületést. Felajánlja 20 éves korától 100 éves koráig. Ez nem időkérdése, nem alkalomkérdés. Isten minden embernél ezt szorgalmazza, erre akarja rávezetni az embert, hogy ember, hagyjad, hogy megváltoztassalak, mert így, ahogy most élsz, alkalmatlan vagy az örök életre. És aki ezt engedi, azt Isten részesíti ebben a tapasztalatban, az újjászületés tapasztalatában, és a kő mellett hegynyi magasságú, nagyságú embertömeg lesz ott. Ezt látta a király, hogy a kő, amely kis kő volt, nagy hegyé lett, és betöltötte az egész földet. Kedves hallgatók, akkor most, hogy látjuk a proféciának azt a részét, hogy igen, ez a profécia évezredeket ölel át. Az egész emberi történelmet bemutatja ezt a történelmet, bemutatja az új történelmet. Amit Vörösmarty Mihály ugye így mond, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Bemutatja azt az új világot is. Amit megint nagyon szépen mond a magyar költő, majd ha kifárad a vész haragjas, elvérzik a viszálya csatákon. Amikor vége lesz ennek a sok gyűlölködésnek, gonoszságnak, szeretetlenségnek, egy szóval az önzésnek és következményeinek, akkor most vessük fel azt a kérdést, hogy ez konkrétan hogy fog megvalósulni. A proféciában vannak azért ennél az átfogó nagy kijelentés sorozatnál pontosabb konkrétumok is vannak. Dániel, ahogy kezdi magyarázni az álmot, és most menjünk bele a magyarázatba, azt mondja Dániel a második fejezetében, a 36. verstől olvasom újra, ez az álom és az értelmét is megmondjuk a királynak. Te, ó király, királyoknak királya, kinek az egek istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat és úrrá tett téged mindezeken, te vagy az aranyfej. Következik most a szobor kolosszus egyes részeinek az azonosítása. Te vagy az aranyfej. Az aranyfej tehát mit jelképez az álomban? Nabukodonozor babiloni birodalmát. De Nabukodonozor babiloni birodalmát, mert Nabukodonozor halál után még fönnmaradt a babiloni birodalom, de Dániel pontosan mondja, nem azt mondja, hogy az aranyfej a babiloni birodalom. Nem ezt mondja, azt mondja. Te vagy az aranyfej. Ezt miért mondja így Dániel? Azért, mert miután Nabukodonozor meghalt, az utódai kezén ez a birodalom tönkre ment. És jött Evil-Merodák, jött Nabonidész, jött Belsacár, és azoknak csak egy felfogásuk volt, hogy ma is sokszor látjuk hát hatalmaknál, politikai vezetőknél, hogy ameddig ők vezetők, addig nekik minden meglegyen. Tönkre juttatták az egész birodalmat. Tehát pontosan az aranyfej a második Nabukodonozori Babilóniának a jelképe. Bibliában olyan jelképek vannak, mindig pontosan azonosított jelképek. Tehát nem nekünk kell fantáziálnunk, hogy szerintem ez, szerintem. Te vagy az aranyfej. Jön a magyarázat további része. És utánad más birodalom támad, alább való, mint te. És utánad más birodalom támad, alább való, mint te. Vagyis, miután elmúlik a babiloni birodalom, fellép a történelem színpadára egy újabb világhatalom. Ezt ez az álom már nem részletezi. De nagyon könnyű dolgunk van, mert jön majd a második profécia, jön majd a harmadik, és Dániel könyve 8. fejezet 20. versében a harmadik profécia mondja ki ennek a második birodalomnak pontosan, hogy miről van szó. Még nem mondom ki, csak mutatom a térképen. Második Nabukodonozor birodalmának a központja ez volt, tehát itt van maga Babilon, tehát az egészet is Babilóniának nevezzük, itt ki is van írva a térképen, és a fővárosát is Babilóniának nevezzük. Egyébként ez görög kifejezés, hogy Babilon, ez sumérul, akkádul, bábili, héberül, bábel, és ugye mi a görögök közvetítik számunkra a közel-keletet, azért mi Babilonnak mondjuk. Tehát babiloni birodalomnak a központja is Babilon volt. Az új babiloni birodalom ez volt, de innen az egész földet, az akkori ismert lakott földet a kezében tartotta. Ennek a fénykora körülbelül a 606-os évtől az 560-as évekig terjedt, tehát Nabukodonozor uralkodása több mint 40 év. Ekkor a világnak a fő hatalma Babilónia volt. De ahogy az utódai, a gyermekei és az utódai elkutyavetyélték a birodalmat, ugrásra készen állt egy másik birodalom. De milyen érdekes. Azt mondja, te vagy az aranyfej, és utánad más birodalom támad, gyengébb nálad, pedig kettős birodalom, nem? Két karban és két válban az emberen. És miért mutatja így be a jövőt a profécia? Mert a két kar és a két vál nagyon alkalmas arra, hogy a Babilont megdöntő újabb birodalmat jelképezze. Babilont egy államszövetség döntötte meg. A médeknek és a perzsáknak, tehát itt van Média, itt van Perzsia, ez a két nép egymásra talált. Ez szövetkezett már, hogy az 580-as években itt ezek a hegylakó népek szövetkeztek, egy óriási államszövetséget kovácsoltak ki, és hogy úgynyom rázudultak itt. Idő kellett ahhoz, hogy ez meggyengüljön, ez még inkább megerősödjön, és az időszámításunk előtti 530-as években lényegileg Babilonnak egyik pillanatról a másikra vége lett. Ezt egyébként Dániel könyve el is mondja az 5. fejezetében. Egyik pillanatról a másikra. Babilónia még pöffeszkedik, azt gondolja, hogy ő a világnak az ura. Belsacár királynagy lakomát rendezte Babilon, Bábel fővárosában. 1000 ember iszik és eszik, tivornyázik és lerészegedik, és aznap éjszaka egy karcsapás nélkül az Eufrátesz folyó mesteri elterelésével, amit Hérodotosz feljegyez a görög-perzsa háború című művébe, hogy hogyan terelték el több hónapos, de zajtalan munkával az Eufrátesz vizét, mert ugye Bábel az Eufrátesz mentén, vagy Babilon mentén feküdt, tehát bevehetetlennek látszott. De a perzsák kidolgozták ennek a módszerét, csatornákba kanalizálták az Eufrates vizét, száraz lábbal átkelhettek a folyón, és egyetlen egy éjszaka alatt harc nélkül, háború nélkül a tivornyába süllyedt, részegeskedésbe süllyedt Babilont elfoglalták. Médó-Perzsa birodalom, tehát Média és Perzsa, két kar, két vál. Milyen egyszerű, ugye? De a maga egyszerűségében is olyan, hogy az ember ezt meg tudja jegyezni, újra elő tudjuk venni, és ezen gondolkodni, és én mindig sajnálom azokat a gyerekeket, akiket a történelemre nem ilyenek alapján szoktattak. Például Kazinczy Ferenc még így tanulta a történelmet. Petőfi Sándornak még pápán a református kollégumban így magyarázták el a történelmet. Ezért is írhatta az Ítélet című nagy versében, ugye Dániel könyve második fejezetére hivatkozva írta, hogy rettenetes napokat látok közeledni. Ne felejtsük el, a történelem arca is fényes is volt, de rettenetes is volt. És például a magyar költők még a 19. század első feléig, még Petőfi, Arany is ez alapján tanultak világtörténelmet, még Vörös Marti is a nagy verseit ez alapján írta, ezért is láttak egy bizonyos rendet a történelemben, a Biblia alapján láthattak. De mi jön a Médó-Perzsa birodalom után? Látjuk, hogy most a proféciánknak a szempontja az, hogy a történelemben felvonultatja a nagy hatalmak. Akik kézbe veszik a világot. Először Babilónia vette kézbe a világot, utána Médó-Perzsia. Médó-Perzsia először meghódította itt Babilont, utána meghódította Egyiptomot, utána a harmadrészt meghódította a mai Lídiát, Kis-Ázsiát, tehát Médó-Perzsia már ekkora nagy birodalom volt. Itt a Közel-Keleten alakultak ki az emberiségnek első nagy birodalmai, amelyek jogot formáltak arra, hogy az egész világot ők vezessék. Ez a nagyhatalmi eszme, ami ma is dúl a világban, hogy most az én kezemben legyen az egész világ, ez 2600 éves eszme, a Biblia is innen indítja el a történelem átfogó bemutatását. És utánad más birodalom támad, alább való, mint te, és egy másik, egy harmadik birodalom részből való, mely az egész földön uralkodik. Itt se részletezi, hogy melyik ez a birodalom, de azt mondja, hogy ennek a birodalomnak is vége lesz az arany után az ezüst két karnak és válnak is vége lesz, és jön egy réz által jelképezett has, vagy gyomor. Mi ez a réz által jelképezett birodalom, ami még nagyobbá tágítja ki a földet? Hát ez Dániel könyve mesterien mutatja be, hogy az lesz az a birodalom, amelyet tulajdonképpen az álmából fölver Médó-Perzsia. Mi az, hogy az álmából fölver? Ugye említettem, Médó-Perzsia bekeberezte Babilont, aztán Egyiptomot is, aztán Kis-Ázsiát, Líbiát is, de mire fájt mindig a perzsáknak a foguk? Arra, hogy átkelni Európába, Atént bekeberezni, a nagy görög kultúrát bekeberezni. És azzal, hogy a görögök ellen elkezdik a hadjárataikat, tulajdonképpen a görög hadjáratok 512-től egészen a 400-as évek végig, 100 évig folytat Perzsia hadjáratokat arra, hogy Görögország az övé legyen. Sokszor már úgy látszik, hát felgyújtják Atént, bekebeleznek részeket, de a görögök mindig kibújnak azért a hurokból, mindig vissza tudnak vágni, a kis poliszok, ezek a kis görög poliszok egységesülni tudnak. Hát nézzünk rá a térképre, itt van egy széttagolt görög világ, itt van egy mamut birodalom. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hát van ilyen a történelemben, hogy a kis Vietnám legyőzi Amerikát. Hát legyőzte, nem? Hát végül is legyőzte, mert Amerikának ki kellett vonulnia. És a perzsák, ahogy aztán elerőtlenednek már egy 200 évi világhatalom után, és feltűnik itt Macedóniában egy nagy történelmi személyiség, II. Filipposz fia Nagy Sándor, kézbe veszi a dolgokat, és Nagy Sándor összesen 13 évet tölt a világ színpadán, de mind a mai napig senkiről nem írtak annyit, mint Nagy Sándorról. Világhódító Nagy Sándor. És valóban Nagy Sándor innen kiindulva, a térképen nem is tudom megmutatni, körülbelül idáig kellene mutatnom, Indiáig terjeszti a birodalmának a határait. És figyeljük meg, hogy a profécia milyen szépen jelző, hogy itt van Babilónia, itt volt Médó-Perzsia, és itt van Görögország, a történelem súlypontja a görögökkel Európára tevődik át. Európa, ilyen név nincs, de hát olyan név sincs, hogy Görögország. Mikor kapta Dániel Nabukodonozor ezt a proféciát? 605-ben. Időszámításunk előtt 605-ben ilyen szó nincsen, hogy Hellász. A Bibliában a Görögország egyébként Jáván néven szerepel. Jáván. Ugye a keleti népeknek megvolt a kifejezésük a tőlük nyugatra fekvő kultúrákra, erre azt mondták, hogy Jáván. Erre azt mondták, hogy a kitteusok. Mert ami Ciprustól nyugatra volt, arra azt mondták, hogy kitteusok. Róma például a Bibliában kitteusok néven szerepel az Ószövetségben, mert hát Róma ilyen szó nincsen. Milyen érdekes ez is. Isten mit lát előre, kicsit és nagyot, és még a megnevezés hiánya sem akadály az Istenet. Isten szépen megmutatja, egyszerű módon megmutatja, hogy mifelé halad a történelem. A történelem Ázsiából Európa felé halad. A súlypont átkerül az ázsiai nagy birodalmakból, fokozatosan átterelődik Európára. Mert a nagy Sándori birodalom után mi következik? A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas. Mert miként a vas széttör és összezúz minden, bizony, mint a vas pusztít, mindamazokat szétzúzza és elpusztítja. Most említhettem volna előbb is, miért arany ennek a jelképe? Itt bányázták a legtöbb aranyat. Ma azt mondják, hogy a legtöbb folyékony arany itt van, az olaj. Ugye ezért megy itt a háború, Irán, Irak, stb. De itt nagyon nagy aranylelőhelyek is voltak, és vannak is. Médó-Perzsia híres volt az ezüstbányászatáról. Egyébként ők fedezték fel úgy az ezüstöt, hogy ők vezették be pénznek is az ezüstpénz használatát. Először ezt a perzsák vezették be. A nagy Sándori birodalom pedig ugye a rézről, a falangszok réz használati tárgyáról volt híres. Tehát nagyon egyszerű jelkép. Itt az arany, itt az ezüst, itt a réz. És a következő birodalom meg miről volt híres? A vaskohászat, a vas felhasználása, de átvitt értelemben a vaskemény diplomácia, a vaskemény politika, a vaskemény jogrend, ez mind Rómát jellemzi. Az első három birodalmat még Dániel könyve azonosítja. Itt olvastuk az azonosítást a 2.38-ban, te vagy az aranyfej. A Dániel 8.20-ban azt olvassuk, hogy Médiának és Perzsiának királya. Dániel 8.21-ben azt olvassuk, hogy Görögország, Jáván. A negyedik birodalmat nem azonosítja Dániel könyve. A negyedik birodalmat maga Jézus Krisztus azonosítja Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében. Ez is milyen érdekes elrendezés a Bibliában. Az Ószövetségben egy Dániel könyve a három nagy ókori világbirodalmat azonosítja. A negyedik világbirodalmat miért Jézus azonosítja, hogy ne legyen senkinek se kétsége, hogy a vas hatalma meddig tart, és a vas miben árad át, ugye a lábszárakban is vas van és agyag. Azért azonosítja ezt Jézus Krisztus, mert a vas és agyag időszaka mind a mai napig terjed. Sőt, ennek a folyamatos újra megerősödése napjainkban és a holnapban, holnap utánban fog bekövetkezni. Miért? Amikor elmondom ezt a proféciát például diákoknak, középiskolában, felsőfokú intézményekben, mindig azt szoktam mondani, hogy gyerekek, ti úgy tanuljátok a történelmet, hogy az elmúlt akár csak 1000 évet is 5-6 része felosztják nektek. A Biblia meg úgy mutatja be a történelmet, hogy az elmúlt 2200 év egységes rész. 2200 év. Róma mikor jön fel a történelem színpadára? Időszámításunk előtti körülbelül második század. Annál előbb ugye még csak Róma anarchia. De amikor véget ér a köztársaságkor, jön már a császárkor, első század mondjuk, Róma világhatalom már abban az időszakban növekszik, amikor már fellép egy Julius Cézár vagy Augustus, az már időszámításunk előtti és szerinti első század. És mondom, az elmúlt 2200 év az egységes tömb, Róma égisze alatt folyik a történelem 2200 éve. Milyen megdöbbentő. Ki látja ezt így? Ki látja ezt így? A Biblia így láthatja. A Biblia azt mondja, hogy 2200 éve egy szellemiség mozgatja a világot. A római gondolkodás. A római gondolkodás. A római gondolkodásnak vannak alapeszméi. Egyik alapeszméje például az, hogy a legfontosabb a világon a hatalom megszerzése, és ami ezzel társul, a pénz. Pénz és hatalom, ez a világ lényege. Nem ezt mondja ma minden ember? Az emberek öntudatlanul valami 2200 éves hiedelmet mondanak, ismételnek. Róma híres költője Vergilius. Mit ír Vergilius az Éneiszben? Azt mondja, elismerem, más népek ügyesebbek, hát az egyiptomiak milyen csodálatosak a geometriában, az építészetben, a görögök a művészetben, de a te feladatod római. Nem az, hogy szobrot csinálj, nem az, hogy képet fest, nem az, hogy zenét szerez, a te feladatod római, hogy uralkodj. Egy kézbe fogd a dolgokat, és leverd, aki lázad, és aki melletted van, azt olvasd be. Róma, aki létrehozta a provinciák rendszerét, aki az egész világra ki akarja teríteni a hálóját, hogy egy kézben legyen a világ, hatalom, az élet lényege a hatalom. Akinek hatalma van, az azt csinál a világon, amit akar. Később, amikor Pascal, a nagy francia fizikus, megfogalmazta egy mondatban, hogy mi a világ tragédiája, ő is ezt mondta, hogy amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. Ennél nagyobb mondatot keveset ismerek, amit ember leírt. Amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. Aki erős, aki hatalmas, azé a világ. Mondja valaki, hogy ezt nem a 21. század, nem ezt követi. Ma is ezt követik, nem? A világ hatalomért megy a legáldázabb harc. Aztán miért folyik az, hogy 2200 éve egy tömbként mutatja be a Biblia világot? Például a vallás. A rómaiak mit hoztak be a történelembe? A rómaiak hozták be a történelembe azt, hogy a vallás az tulajdonképpen nem gondolkodás kérdése, nem is egy belső érzületnek, hitnek a kérdése, a vallás az hagyomány kérdése. Ki, amibe beleszületett, maradjon meg abba a vallásába, mert a vallás a szokás, hagyomány. Ők apám ilyen vallású volt, apám ilyen vallás, akkor én is olyan vallású vagyok, a vallásból ne csináljunk nagy dolgot. Ki, amibe beleszületett, azt a vallást kövesse. Jellegzetes római eszme, a római, a latin nyelvben a vallás szava a religió. A religiónak az etimológiája, tehát hogy honnan származik ez a szó, aggályosan kötődni valami szokáshoz. A rómaiak mondták azt, hogy vallás, mi az, hogy vallás? Az a vallásod, hogy egy omladozó Vesta szentélyt tatarosztassál ki. Ez vallás. Vallás, az nem kell gondolkodni, nem kell ott hinni, hanem ragaszkodj ahhoz, hogy ha Jupiter temploma megsérült, akkor tatarozzátok ki, vagy menjetek el bizonyos ünnepnapokra, csináljátok meg ezt, csináljátok meg azt. Miért ma az emberek nem így tartják? Az emberek azt tartják, hogy elmegyünk hetente a templomba, vagy mások azt mondják, hogy elég csak havonta, megint mások azt mondják, hogy az éjféli misére, megint mások azt mondják, hogy évente egyszer. Aztán az élet úgyis arról szól, hogy mennyit keresünk, hogyan élünk és mekkora a kényelmünk. Római eszme. Aztán mit mondtak a rómaiak, hogy a tömeget hogy lehet a legbiztosabban elbolondítani? Az, hogy kenyeret és cirkuszt adunk az embereknek. Kell valami kenyeret odavetni az embereknek, de főleg nagy cirkusz kell az embereknek. Mindig kell valami butaságot csinálni, valami bámész dologra rávezetni az embereket, mert az emberekből ki kell lugozni a gondolkodást, az emberek ne gondolkozzanak, az emberek csak bámészkodjanak. Nagy dolgokat kell, nagy csinadatákat, gladiátor viadalok. Mai sportversenyek és egyéb más őrültségek. Róma termékei. Tele vagyunk, az egész kultúránk 2200 éve római leprafoltokkal van tele. És az emberek úgy gondolják, hogy ez a világ. A világ nem ez. Van alternatíva, és ez a világ elmúlik, és ennek ábrázata is, mondja János apostol. E világ elmúlik, és ennek ábrázata is. Aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Isten bemutatta Dániel prófétának, hiszen ő fejtette meg az álom értelmét Nabukodonozor előtt, hogy Róma hogy él tovább. Hogy Rómának két része van. Van ugye a vaslábszár, a két vaslábszár, és van a két láb fej. Hogy él tovább Róma? Úgy, hogy 476-ban időszámításunk szerint a római birodalom, nyugat-római birodalom ugyan megbukott, de az európai államokban tovább élt Róma. Az európai államok azok hogyan jöttek létre? Hogy Ázsiából kirajzottak népvándorláskori törzsek, rázódultak Európára, nyomorgatták Rómát, amikor aztán itt voltak pár évszázadig, rájöttek, hogy nagyon is jól párosítható a kettő, vagyis ők úgy gondolták, átvették a római diplomáciát, politikát, vallást is, jogrendet is, és a maguk ázsiai kultúráját erre rátelepítették. Na kérem, ebből jött létre Európa, vas és cserép. Európának a Biblia szerint Bibliában három nagy fejezete van. Dániel könyve második fejezetében beszél a Biblia Európáról, Dániel könyve hetedik fejezetében, és a Jelenések könyvének a 17. és 18. fejezeteiben. Ha valaki Európa történelmére kíváncsi, meg akarja ismerni, hogy maga Isten hogy értékeli ki Európa történelmét, olvass el ezeket a fejezeteket. Az európai államok mindig egységesülni akartak. Sikerült is egységesülniük, régen is, meg ma is sikerül az egység, de csak úgy, mint vas a cseréppel. Csak úgy, mint vas a cseréppel. De mindig egységesülni akartak, mert Európa nagy akart lenni. Ma is ugye az Egyesült Államok mellett, ugye így magyarázzák meg, hogy az angol száz, a világ és az Euró-Atlanti Szövetség, a keresztény világ, sok kifejezése van ennek. Tehát Amerika és Európa vezesse a történelmet, mert az még mindig jobb, mint hogyha az iszlám vezetné a történelmet. Erre most ideológiát is építenek egyébként, hogy hát az Egyesült Államokat csak Európa tudja kisegíteni, és ezért van szükség az Európai Egyesült Államokra. Európa mindig egyesülni akart, egyesült is, attól koldult a világ, ezt középkornak nevezték, most is egységesülni fog Európa, ettől fog koldulni a világ, és megássa a végső sírját. Ez már nem Dániel könyve a második fejezetében van, bár itt is érzékelteti, mert ugye mi van a történelem végén, ez az egység, ezen alapul. Ezen a biztos alapon alapul most az életünk, ezen a nagyon biztos alapon, a vas és a cserépnek az elején. Amit egy kőszikla szétpattint és szét fog menni az egész, de ugyanígy mutatja be majd Dániel könyve 7. fejezete, és megdöbbentő mélységekbe világít be majd a Jelenések könyve 17. fejezete, hogy Európa mit is akar csinálni a világ mostani urával, az Egyesült Államokkal. De az Egyesült Államokról csak Jelenések könyve 12. és 13. fejezetétől fogva vannak proféciák, tehát Dániel könyve nyilvánvalóan nem beszél az Egyesült Államokról, mert az Egyesült Államok tulajdonképpen, mint olyan, az európai kultúrának a származéka. Amerikába kitelepült protestáns telepesek hozták létre a 17.-18. században a mai értelembe vett Egyesült Államokat, tehát erről Dániel könyve nem beszél. Kedves hallgatók, a történelemnek a tanulmányozását itt félbe kell szakítanunk. Maga Isten gondoskodik arról, hogy a további tanulmányozása a 7. fejezetben folytatódjék. Ha valaki szeretne már most tovább menni, mert mi haladunk előre Dániel könyve folyamatos olvasásában, lapozza fel a 7. fejezetet, mert a 7. fejezet ugyanilyen álom lesz, mint a 2. fejezet, ugyanezt a 4+1 világbirodalmat mutatja be, mint a 2. fejezet, csak egy nagyon nagy különbséggel. Ki kapta ezt az álmot a történelemről? Nabukodonozor. Ki volt Nabukodonozor? Egy pogány király. A 7. fejezetben kikapja az álmot? Dániel. Ki volt Dániel? Proféta. Egy profétának már Isten sokkal mélyebben tudja bemutatni az összefüggéseket. Párhuzamos lesz a két álom, de itt fémek egyre csökkenő értéksorrendjét mutatja be a Biblia. Ott majd a dánieli álomban vadállatok jönnek egymás után. Ezt egy pogány király megértette, de egy pogány király nem értette volna meg azt, hogy őt vadállathoz, meg a többi világhatalmat is vadállathoz hasonlítja. Egy proféta megértette. Mert ami megy a világban, az egy vadállati dolog. Ami megy a világ, hogy hatalomért folytatni harcot, leigázni nemzeteket, bekebelezni népeket, kiirtani kultúrákat. Hát erre mit mondjunk? De ezt Isten egy pogány királynak így nem tudta kijelenteni. Ott van arany, ezüst, réz. De amikor Dánielnek mutatta be a történelmet, akkor egy háborgó tengert látott Dániel. A háborgó tengerből először oroszlán jött ki, aztán medve jött ki, aztán párduc jött ki, aztán fenevad jött ki, aztán a fenevad fejéből a 10 szarv, ugyanaz, mint a 10 lábúj, teljesen párhuzamos lesz a két álom. és aztán kijön egy titokzatos kis szarv, a 10 szarv közül nagyokat szóló száj és okos szemek vannak ebben a szarban, és az egész földet a ravassággal és az álnoksággal győzi le, nem annyira a kardok erejével és emberi hatalommal, hanem a fortéjosságnak, a vallást és a politikát összevegyítő taktikának a jellegével. A Dániel könyve első vázlatproféciájánál tartva azonban ezt mondhatom összegzésként, amit Dániel is mondott a profécia magyarázata végén. Hogyan is mondta Dániel a profécia végén? Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál, a birodalom két felé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyag cseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál cseréppel, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülhetnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Mint hogy láttad, hogy a hegyről kő szakadt le kézérintése nélkül, és szétzúzta a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat, a nagyisten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután lesz, és igaz az álom, és bizonyos annak értelme. Akkor Nabukodonozor király arcra borult, és imádta Dánielt, és meghagyta, hogy étel áldozattal és jó illattal áldozzanak néki. Szólt a király Dánielnek, és mondta, bizonnyal a ti istenetek, ő az isteneknek istene, és a királyoknak ura, és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot. Akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és sok nagy ajándékot adott néki, és hatalmat adott néki Babilonnak egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcseknek előjárójává tette őt. És Dániel kérte a királyt, hogy Sidrákot, Misákot és Abednégót, tehát a három társát, rendelje a babiloni tartomány gondviselésére, Dániel pedig a király udvarában volt. És ezzel fejeződik be a második fejezet. Úgy tetszik most első olvasás, hogy a király mód felett elismert ennek az álomnak az értelmét, lenyűgözően hatott, és a király érezte, hogy ez nem belemagyarázás, ez egyszerű dolog volt. De sajnos az ember életben sokszor van ez, hogy valaki valamit gyorsan elfogad, utána meg visszaszívja. A következő alkalommal ezt fogjuk látni majd, hogy Dánielt elismerte a király, hogy Isten nevében szólt, hogy isteni proféciát magyarázott néki, és megtette vezető embernek a három társával együtt, de a következő harmadik fejezet arról szól, hogy a király mégse tudta elfogadni ezt a proféciát. Őt valami nagyon sértette ebből a proféciából. Melyik volt az a mondat? Te vagy az aranyfej. Ez neki kicsinek látszott. Ezért megöntetett egy óriási szobrot színaranyból, én nem aranyfej vagyok, én vagyok maga az arany. Az egész szobor az én vagyok, és az én hatalmam. És fölállítja majd ezt a hatalmas szobrot Dúra mezején, és arra kényszerít mindenkit, hogy hajtson térdet és fejet a szobor előtt, mert ha nem, akkor azokat az embereket megölik. Drámai dolognak leszünk ezután a szem és fül tanúi, hogy az isteni proféciák kibontakoznak, egy ember tragikus sorsa is ki fog bontakozni a hatalom emberé. A hatalmi emberek nagyon különös kategóriát képeznek az emberiség történelmében. Megszédült emberek, talajukat veszített emberek azt hiszik, hogy ők az Isten. Ha valakinek hatalom kerül a kezébe, a legkisebb formában, hát még pláne ilyen magas fokon, mint hogy egy világbirodalom vezetője, mondja is a Biblia az egyik proféciába, hogy elmegy az eszük. Értelem nélkül valók. Amikor látjuk a világ vezetőit kocintani, inni, nevetni, amikor Jelcin nem tud kiszállni a repülőgépből, mert olyan részeg. Amikor az amerikai elnökök is nagyon jól tudjuk, hogy az arabokkal való olaj kapcsolatokba merülnek bele, és a milliárdok forognak kockán. És akkor látjuk, hogy mi van a háttérben, csak egy kicsit is föllebbenti a fájtlat egy-egy újság vagy híradás. Látjuk, hogy az ember kezében a hatalom, az őrült kezében a fegyver. És most kibontakozik előttünk Nabukodonozor tragédiája, és Isten csodálatos hatalma, hogy ez a király a tragédiájában a megőrülésig süllyed. Ez lesz majd a negyedik fejezet. Teljesen meg fog őrülni, beleőrül a hatalomba. Hány ember és hány ember jutott el ide. És hogy Isten még innen is fel tudja emelni, és az uralkodása végén senki nem tör a trónjára, pedig 7 évig eszét veszíti. Egy nagyon nagy dráma fog, mondom, a harmadik, negyedik fejezetben előttünk kibontakozni, és utána még az 5., 6. fejezetben Babilóniának és Médó-Perzsiának a drámája, de a fonalat majd, a proféciák fonalát a 7. fejezetben fogjuk fölemelni újra, amikor újra a világtörténelemre helyeződik a hangsúly, és az akkori történelmi személyes drámákból újra áttérünk majd a világtörténelmnek a tanulmányozására. Akit érdekel az emberiség történelme, és látjuk, hogy a mi történelmünkről nem csak a máról van szó, hanem a holnapról és a holnap utánról, mindenkinek ajánlom ennek a könyvnek az elolvasását, de természetesen első számú dolog, hogy Dániel könyvét olvassuk, és ne felejtsük el Newtonnak a figyelmeztetését, aki Dániel könyvét nem ismeri, a kereszténység alapjait nem ismeri. Hát ismerjük meg a kereszténység alapjait. Köszönöm szépen a figyelmet!